Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Köszönjük Istenünk ezt a helyet, ezt a pusztaságot, amely mégis olyan, mint egy oázis, itt a homok sivatagban, itt vagyunk ebben az erdőben. Kihívtál minket, hogy a szívünkre beszéljél, ahogy már többször megtette többünkkel. Köszönjük azt az alkalmat, amelyet te készítesz el, mert te asztalt tudsz teríteni az ellenség szemelátára is, a kívül és a belül lévő ellenség szemelátára is. A te jóságoddal legyen csordultig, ami poharunk, szívünk, lényünk. Köszönjük az éjszakát, köszönjük ezt a nagyon szép napfényes reggelt, a reggelit, a közösséget, a találkozást. Add meg, Urunk, a mennyei táplálékot nekünk. Adj onnan felülről valót, mert minden jó, ami tőled jön, minden jó. Te vagy a mi jó atyánk, jó Istenünk, drága megváltónk, aki életét adta értünk, és a Szentlélek, aki tüzével kiégethet minden méltatlant, mocskot, szemetet, és forróvá, lángolóvá, szeretővé teszi a mi szívünket, bensőnket. Jöjj, Atya, Fiú, Szentlélek, könyörülj rajtunk, szeretetedbe ajánljuk magunkat. Amen. Este kicsit kisétáltam itt a ház mellé, és szép májusi éjszakában, és biztos hallottátok már ti is, hogy van egy madárka, aki képes arra, hogy éjszaka is énekel. Dobó László barátomat, nagy erdei ember ő, kérdeztem madarak és virágok ismerőjét reggel, hogy miért énekel, ugye, csalogány? Csalogány. Ő a puska. Miért énekel éjszaka? Biztos, hogy van rá valamilyen racionális, biológiai magyarázat. De hát énekel, és éjszaka. És sötétben is valami csodaszép ez az ének. Kicsit kapcsolódott a tegnap esti témához is. A szüntelen imádsághoz, hogy mit jelent az Úrban lenni, akár úgy is, hogy szaladunk a rabló elől, hogy nincs időnk imádkozni, hogy küzdelmeink vannak, esetleg fájdalmaink, kudarcaink, hiányaink, de mégis az Úrban tudom létemet, életemet, ezt az egész kozmoszt is, és mindent, és mindenemet. És ez egy jó tudás. Szentlélek által ezt élt át a 139. Zsoltár írója is, hogy ha úgy látom, hogy a világosság is besötétül, mit jelent ez? Hogy ami addig nekem fényt adott, látást adott, utat mutatott. És úgy tűnik, hogy elveszítem. Elveszítem, elbizonytalanodom különböző okok miatt. Isten nagyobb a sötétségnél. Életem egyik legfontosabb igéje, üzenete, hogy ha a mi szívünk el is ítél minket, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél. Mégis, mégis, mégis és mindennél. Azért beszélhetünk erről, hogy keressük az ő orcáját, feltetjük ezt a kérdést, hogy ki vagy te, Uram, mert van kivel beszélni, mert a beszélgetést ő kezdte, ő az élet forrása, ő adott nekünk életet, leheletet és mindent, és egyáltalán a keresés, a rátalálás, a küzdelmek, a tagadás, az átkozódó tagadás is, az árulás is, azért lehetséges, mert van kit elárulni, van kit megtagadni, van, aki remegértünk, van atyánk, Jézus azt mondta, hogy ti pedig azért így próbáljátok kommunikálni ezzel a Jahvéval, seregek ura, és a többi, hogy mondjátok neki, hogy atyánk, hogy van atyánk ebben a kozmoszban, és ebben a sokszor tényleg embertelen világban, és szeretetlen, pletykálkodó, rosszindulatú egyházban is. Persze az egyház nem csak ez, de ha mi az egyház, mi vagyunk az egyház, mert mi vagyunk az egyház, Krisztus teste, akkor, amikor kritikát mondunk, az gyónás, az nem hiszti, nem a, hogy is mondjam, tehát nem az édesanyánk szidása, hogy így mondjam, így próbáljam kifejezni ezt, amikor Szentlélek által fáj a mi egyháztestünk, gyülekezetünk, kereszténységünk állapota, ez gyónás, ez bűnvallás. Isten szent lelke által. Mert ő az, aki meggyőzi az embert, az embervilágot bűntekintetében. Ez pünkös egyik jellegzetessége. Nem csak a túlcsorduló öröm, hanem a túlcsorduló bánat, fájdalom a szent lelk munkájának. Ez az egyik nagy következménye, hogy eljön és meggyőzi a világot a bűntekintetében. Mert az ember hülyíti magát, és magyarázkodik, és megmagyaráz dolgot, és krisztianizálja a legnagyobb hülyeségeit és disznóságait is. A Szentlélek pedig a józanság lelke, aki azt mondja, hogy állj, és ezt ne magyarázd meg, hanem fogadd el, hogy ez célt tévesztés volt. A Biblia, amikor a bűnről beszél, elsősorban így érti ezt. A bűn az célt tévesztés, nem erkölcs rendészeknek a jajgatása, huhogása, hanem Isten fájdalmas megállapítása, hogy bajban vagy, célt téveszt a te életed, ha bűnben élsz, bűnben vagy. Május 21-en Herrnhuti lózunkból, útmutatóból így olvassuk az igét. Mózes azt mondta, ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk Uram, ezen a hétvégén is járj közöttünk. Jézus ezt mondja, azért ezt hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy az az egyház, amelyben Jézus eljött, és az a világ, olyan nagyon megnyerte volna Isten jó indulatát, szépségével, jóságával, sőt, hát az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be, nem fogadták be. Látták őt, hát látni akarod az Urat? Tegnap beszéltünk erről sokat. Látták őt, és nem ismerték föl. Nem volt belső szellemi látás. Látták őt, és leköpték, megtagadták. Jól megnézték. És elbántak vele. A saját egyháza. Tehát ő akkor is eljött, és akkor is járt közöttünk, poros utakon, bejárva városokat, falvakat mind, és szerte járt, és gyógyított, és jót cselekedett, hogyha őt nem értette, még sokszor a saját közvetlen környezete sem. Tehát ő jár közöttünk, ezért elérhető, megismerhető. És ez az evangélium, hogy az Isten elérhetővé, megismerhetővé tette és teszi magát. Ez a jó hír, ez az örömhír. Jézus mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, de nem mint ahogy varázsigét mondanak, hogy Jézus nevében, hanem valóságban, lélekben, igazságban, az ő szellemében, az ő akarata szerint, az ő indulatában, az ő tágölelésű szeretetében, kreativitásában, elénk futó, elénk jövő, magát elérhetővé tevő szeretetében. Vannak együtt, ketten, hárman. Ott vagyok közöttük, működök bennük. Tehát ez nem egyszerűen egy 5 perces vagy 1 órás kis vallási alkalmat jelöl, hanem egy szemléletet, egy valóságot, hogy az ő akarata szerint való-e a gyülekezeti és az egyházi élet. Úgy kapjuk Istentől a látást, üzenetet az ő megismerhetőségével kapcsolatosan, hogy egyrészt kijelenti azt, hogy ő bizony megismerhető. Tehát mondjuk ki nyugodtan. Az Isten pedig megismerhető. Megismerhetővé tette és teszi magát. Ennek a megismerés, ugye olvastuk tegnap a Korintusi Levél 2. fejezet, hogy az Isten szent lelke által megismerhető az Isten, és még a mélysége is. De ennek a megismerésnek korlátai és határai vannak. Ezt jó, ha tudja, Németh Sándortól kezdve mindenki, ezen a földön én is és mindenki. Korlátai vannak, mert Pál vagy Szent Pál, aki Szent Lélek által megvilágosított ember volt, ezt írja lélek által, hogy töredékes a mi ismeretünk. Tehát ne játssz el senki ezt a szerepet. A bölcs Salamon szerepét, hogy mindig mindenre csípőből tüzel, és mindenre van megoldás, ige és válasz, és nem, Isten nép életében vannak sóhajok, vannak könnyek, vannak virasztások, vannak várakozások, várj az Úrra, legyél csendben, keresd az ő orcáját, hordozd, viseld. Azt írja Pál, hogyha nem tudod szeretni a másikat, legalább hordozd, viseld, és mégis kérj agapét, mert esetleg az által elviselhető lesz az elviselhetetlen pacák, vagy anyós, vagy egyebek, akárki, bárki, vagy páciens, vagy munkatárs, vagy főnök. Nem változtat meg Isten sokszor körülményeket, hanem azt mondja, hogy légy csendben, és várj az Úrra. És szenvedj, ilyen is van. Ezt nem szeretik hallani a dicsőség teológiáját vallók, hogy van szenvedés. Pedig van. Sok szenvedés által jutunk be az Isten országába. És ha engem követtek, akkor ez lesz a ti sorsotok. De természetesen van egy belső mennyei öröm is. Ha megadatik, majd inkább este lenne szó talán az elrejtőzködő Istenről, a kereszt teológiájáról, hogy így mondjam nagyon teológus nyelven. De most az első gyülekezettel kapcsolatosan olvasnám még Isten igéjét, mégpedig azért, hogy megláttuk, megláthatjuk, hogy az Isten megismerhető, az Isten megismerése korlátozott, mert töredékes a mi ismeretünk, és tükör által homályosan látunk, ugye a régi ókori homályos tükörre utal itt Pál apostol. Látunk, de ne legyen meg az az illúziónk, mintha most már eljött volna a színről színre látás. Nem jött el még az ítélet, nem jött el a színről színre látás, de azzal az Úrral lehetek élő és személyes kapcsolatban, aki itt járt a földön, és kijelentette az Istent nekünk. Tehát a megismerésünk korlátozott, de elégséges az üdvösséghez. Az üdvösség pedig nem csak a ihaj-csuhaj pálmalengetés, hanem az üdvösség, a szótéria, a szabadítás, ezt jelenti a szó, szabadítás, megváltás, megtartás és üdvözítés. A bibliai szó értelme egyszerűen nagyon gazdag. Amikor azt mondjuk, hogy növelte az Isten az első gyülekezetet az üdvözülők számával. Itt arról van szó, hogy megszabadultak például, a bűnkényszerétől megszabadultak. Vagy a zsigeri istentelenség, vagy a felekezeties gőg és a többi. Megszabadított, szabad emberek kijárnak és bejárnak. Fulladnak egy picit a saját családjukban, akkor kicsit kimennek a kecskeméti pusztaságba, és akkor letüdőzik a tiszta, szabad levegő, aztán vissza. Kijárnak, bejárnak. Nincs túl élő, nem túlságosan élő az ige gyülekezetedben. Én nem tudom elfogadni azt, amit sokan mondanak, hogy semmi feloldás nincs ebben, hogy el nem hagyván saját gyülekezeteteket, ott folytathatnám, ott rohadjatok meg, ott pusztoljatok el, ott halljatok éhen, ott legyetek szomjasak 40 éven keresztül, és nem kaptok igét. Ezt nem fogadom el, ezt nem hiszem el. Az biztos, hogy feladatunk, hogy könyörögjünk, imádkozzunk, áldjuk a pásztort, böjtöljünk, amit tudunk, tegyünk meg mindent, hogy felébredjünk, hogy megelevenedjünk, és a többi. De ha éppen úgy áll a helyzet, hogy beálltak a dolgok, nem hiszem, hogy bűn az, hogy beülök egy Cseri Kálmán testvért meghallgatni. Egyében egyszer mondjuk, hogy érezzem, hogy ez élő víz. Hogy ez élő víz. És így is emlékeztet minket az Isten. Tudod, látod? Van élő víz. Na most akkor te magad, most meghallgattad, újra megkóstoltad? Menjél, és te magad keresed. Mert neked is van meneteled a Szentek Szentjébe. Ne sóhajtozz most már annyit, ne panaszkodj, kérj és kapsz. Hajnalban fölkelt az Úr, és kijelenti magát nekem. Ugyanaz az Isten, aki Kálmán testvérnek vagy akárkinek még kijelenti magát. Tehát ezek inkább csak impulzusok, jelzés, felnőtt, gyakorló keresztények vagyunk. Tehát elég a dedóból, elég az ide-oda szaladgálásból. Igen, nem baj, hogyha időnként szükségem van arra egy ilyen közösségre például, és aztán hazamegyek, és szeretettel hordozom tovább is a gyülekezetet. De azért itt van a prototípus, itt van a képe az Isten akarata szerint való gyülekezetnek előttünk. És tudjuk, hogy az a fontos és az a legfontosabb, hogy mi mindannyian Istentől tanítottak legyünk, kapjuk az ő drága szent lelkét, aki kijelenti az atyát, az atya valóságát, hogy ő van, hogy ő teremtett, hogy ő fenntart, gondoz, gondvisel, és a többi. Elküldi a fiát, aki megszabadít, megvált és megtart. És Isten kijelenti magát az én szívemben. Ő az én tanítom, ő az én mesterem. És ez nagyon jó, és ez nagyon fontos. És azután jöhet a többi. Magyarul arról van szó, hogy elindul a gyülekezet azon az úton, amelyen átformálódik, formálódik az Isten akarata szerint való közösségé családná. Apcsal 2, amikor azt hallották, mintha szíven találta volna őket. Péter első pünkösdi prédikációja, ugye, amit itt olvasunk előtte, nem a nyelveken szólásról beszél Péter és egyéb dolgokról, hanem a keresztről. A keresztről. Az más kérdés, hogy Szentlélek által hallotta mindenki a maga nyelvét, de a kereszt evangéliumát, hogy megöltétek őt, hogy az egész sztori ezért van, ezért volt, ezért történt, mert gáz van, mert baj van, mert mélységes, mélybe zuhant az ember, az embervilág, az egyház, Isten nélkül. És eljött ő az élet fejedelme, akit aztán a sajátjai megölték. De aztán az Isten Úrrá és Krisztussá tette. És amikor ezt hallották, de csak azért, mert Péter is már Szentlélek által megtisztított, megújított ember volt, és Isten rátette a pecsétjét, a kenetet, és ez a hallgatóságot is az Szentlélek dolgozta meg, hogy így mondjam. És azt olvassuk, mint a szíven ütötte volna őket. Tehát nem értelem, nem ez, nem az, nem amaz. A személyiségük belső központjához ért el az élő ige, a nagy impulzus, mennyei impulzus, mennyei ütés, életre keltő sok szinte ez, amely által ugye világokat teremtett, Lázárt kihívta a sírból, stb. Ez az ige szólal, meg szólalhat, és ez az ige hallásból van, hallás Isten igé által, és így születik a hit. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, térjetek haza, változzon meg az életetek, gondolkodásotok, irányultságotok és a többi. A megtérésről igen sokat hallottunk már. És keresztelkedjetek valamennyien Jézus Krisztus nevében. Nem akarok senkit sem botránkoztatni, de időnként Isten igéje botránkoztat. Jézus botránkoztatott, akkor is azt mondta, hogyha egy kicsit megbotránkoztatok, jobb, hogyha valam követködtök, de nem ez a lényeg, ne a bűneinkkel botránkoztassunk, ott arról van szó. Jézus égen és korabeli vaskosan begyepesedett vallási vezetőit megbotránkoztatta, felzaklatta, felingerelte, hogy aztán Pál írja, hogy a zsidókat a megtért pogányok által felzaklatja, felingerli az Isten. Nem baj az, küszködjenek, gondolkozzanak, végre legyenek már kérdéseik. És azt szeretném itt most kimondani a bemerítkezéssel, keresztséggel kapcsolatosan, hogy ez is egy olyan ügy, ez is egy olyan téma, amit a sátán gyönyörűen meglovagolt. És eljött az ideje annak, hogy ezt kimondjuk. Nem hiszem el, hogy a kereszténységnek, Krisztus testének az úrvacsorán, a bemerítkezésen és egyéb dolgokon kéne, és a szent lélekre hivatkozva, gyümölcsökre, karizmákra is egyéb meghasonlani. Cirkusz. Ördögi cirkusz. Kész. Ennyit erről. Mert itt bemerülésről van szó, az Atya, Fiú, Szentlélek valóságába, lelki, szellemi alámerülés, belemerülés, beavatás. És ezt vízmennyiséggel és egyéb dolgokkal mérni nem jó. Nem erről van szó. És egyszerűen kell, hogy csodálkoznak a bemerítkezős testvérek, hogy jé, akiket csak fejen locsoltak, azok is hihetnek, hívő emberek, Isten gyermekei. És azok a fejlocsolósok, akik leszektázták a bemerítkezősöket, rá kell, hogy döbben, hát ez nem szekta, hát Isten gyermekei. Ez az álleesés dolog, amikor a beállt agyú Péternek fel kell ismernie, hogy a büdös pogány goly Cornélius házában ott az Úr, és az Isten nagyobb, és mindennél nagyobb, és az Isten nem zsidó, és nem pogány keresztjén, és nem ilyen, nem olyan, nem amolyan. Ez a mai, mostani, 21. századi, nagyon enervált, nagyon legyengült európai keresztényeknek ezt nagyon föl kell ismerni, hogy elég ebből a műsorból egy az Úr, és menni előre, és csinálni, és szolgálni, és ha te, de pont ez a közösség éli meg ezt, amiről itt szó van. Ez az, hogy az Isten miután megengedte, hogy a konstantinuszi korszak véglegesen véget érjen, tehát amelyben politikai hatalom és gazdasági hatalom volt az egyház, és ma ugyanakkor ezek a reflexek működnek még, hogy gyerünk és hajtani és manipulálni az embereket, de ez ma már nem megy és nem fog menni. Ma egyedül a hit való, tehát az első kereszténység, az első három évszázad lelkületére, gyakorlatára van szükség. Arra, hogyha közétek megy valaki, azt éli meg, hogy ott az Úr. Nem egyszerűen a lelkész Úr, és ez meg az püspök, az Úr, az élő Úr. Na de a lelkész Úrban is ott lehet az Úr, persze. De nehogy elhalványítsa a palástjával és akármilyével, teológiájával az élő Urat. Tudomásom szerint a kapitalizálódó kommunista Kínában naponta 25 ezerrel nő az üdvözülők száma. Naponta, ez körülbelül 9 millió egy évben. Az egész rendszer alapvetően családias, kiskörökből álló házi gyülekezetek tízezrei születnek. Csak Szöulban, a 11 millió Szöulban 300 teológiai fakultás működik, különböző módon címen. Langban van, testvérek, a Dél, Dél-Amerika, Afrika bizonyos országai, Ázsia bizonyos országai. De ezek nem dómokat építenek, ezek között az Úr építező országát. Térjetek meg, merüljetek bele Jézus Krisztus nevébe, valóságába, lényegébe. Bűneitek bocsánatára is megkapjátok a Szentlélek adományát, ajándékát, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Mert az övéi ilyenek, akik állandóan a távoliakat várják. mert már bennük is ott van az Atya lelke és szelleme. Az Atya várja mindig a távoliakat. Az egyház az, amely nem önmagáért él. Ez lenne az üzenet. Ez az egyház lényege, hogy mindig kinéz, mindig távol néz, mindig vár, mindig vonz, mindig hív, mert az Atya lelke van benne. Akiket elhív, vonz, hív az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, alámerültek, bemerültek, meghaltak, és Isten valami radikálisan újat kezdett el az életükben. Hát ha azt mondta Samáriai asszonynak, hogy asszonykám, lélekben és igazságban, se nem Garizim, se nem Jeruzsálem, se nem itt, se nem ott. Azt hiszük, hogy ez a mai napra, a mai vállalásokra, felekezetekre nem igaz? Azt hiszük, hogy nem igaz, hogy az, hogy a lényeg, hogy bemerüljél, alámerüljél, lélekben, szellemben, halljon meg az óembered, és az Isten hatalmas teremtőerővel hozzon ki egy újat. Hogy ennek a formai, kulturális része micsoda, a valóság szempontjából nem döntő. És mi a formai kérdésekből csináltunk nagy kardinális kérdéseket, és akkor emiatt még abriktoltuk egymást, meg öldöstük, meg mágiára küldtük, és a többi. Őrület. Isten mit gondolt erről, és hogyan élte meg? Akkor legszentebb ajándékaiból csináltunk ilyen ördögi cirkuszt. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Itt négy motivumot említ az ige, igyekszem röviden. Rövidre fogni, ha már így ellötyögtük a reggelt, de nem baj, kell ez. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, tehát a kijelentés, az apostoli ige, az ige hirdetés, amelyre utaltunk szintén tegnap, amely nem vélemények, nem tanúságtételek, sokasága, az is fontos természetesen, de ez Istentől jövő, megszólító, teremtő ige, és erre van szüksége a teológiai professzoroknak, püspököknek, lelkészeknek, presbitereknek, gyülekezetvezetőknek, minnyájunknak, hogy megérintett, megszólított, szíven ütött emberek legyünk az ige által, az élő ige által. Ezek pedig kitartóan részt vettek a közösségben, mondom a magam véleményét, és ezzel lehet vitatkozni, véleményem szerint a tömegegyházra megépített hatalmas moziszerű, színházszerű helyiségek nem alkalmasak az őskeresztényi, Isten akarata szerint való családias, közösségi életre. Az új szövetségi gyülekezetben nem egymás korpás vagy nem korpás tarkóját nézik, és fülcimpáját, hanem egymásban is valóban látják az Urat. Tehát annak ellenére, hogy azt mondtuk, hogy a döntő, hogy a Szentlélek által ő bennünk lakozzon, de bizony az is nagyon fontos, és itt szinte mindjárt elmondhatjuk velem együtt, hogy többekben jött az Úr felénk, és adta gesztusokat, jeleket, jelzéseket. Tehát az ősi gyülekezet ezért volt életszerű, mert közöttük és bennük volt az Úr, és körben voltak, és most nem beteges kényszerrel, most akkor feltétlenül most is tegyük körbe a széket. Nem ez a lényeg, itt egy szándék, egy látás, hogy az Isten közösség, egy gyülekezete, ugye közönségből, közösség, közösségből család, családdá lesz, családdá formálódik, és együtt voltak kitartóan a kenyér megtörésében, ez pedig Jézus Krisztus halálába való megrendülés is, gyönyörködés is, abból való erőnyerés. Én 8 évig kelenföldi nagy gyülekezetben szolgálhattam, és ott az a szokás, abba léptem bele, ebbe a szokásba, hogy minden vasárnapon például úrvacsora, úrvacsorai közösség, és először úgy álltam hozzá, hogy hát az úrvacsora az olyan szent dolog, hogy ezt nem kell állandóan sűrűn gyakorolni. És itt most nem akarok megint senkit sem bántani, meg nem a kritika a lényeg, hanem amit én ott megéltem, átéltem. És ha rajtam múlott volna, meg is változtattam volna, hogy akkor például evangélikus gyülekezetekben elég sok helyen inkább csak havonta egyszer van úrvacsorai közösség, és ott is az történik, hogy a gyülekezet 80%-a istentisztelet végén kimegy, és akkor maradnak 10-20-30-en, és akkor vesznek úrvacsorát. És ott átéltem, megéltem Kelenföldön, hogy az úrvacsora valami csodálatos ajándék, vagy euharisztia, vagy mindegy, hogy kinek, melyik szót használja, mindegyiknek van üzenete, értelme. Miért? Mert az úrvacsora látható igehirdetés, azt arról van szó, hogy látni akarjuk az Urat. Ilyen kedvesen, ilyen tapintatosan azt mondja az Úr, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem. És itt nem egyszerűen valami elvont életidegen misztikumra utalok, van egészséges és persze Szentlélek által megszentelt misztikum is, de az, hogy átélhetem, hogy az Úr valóban adja magát. És én odaborulhatok, és én megtérhetek. És ezzel tanúságot is tehetek, és ezzel átélhetem a mennyei asztal előízét, és együtt az én testvéreimmel. És ez valami csodálatos dolog. Tehát minden euharisztia, minden úrvacsora, ha lélekben és igazságban történik számomra, az egy megtérés, életújulás, önátadás, megerősödés az Úrban. Mert nem adott ott más név, és nem akarok köztetek tudni másról, csak Jézusról, róla is, mint megfeszítetről. De aztán tudjuk, hogy ez a kenyér megtörése, később azt is olvassuk, hogy napról napra állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Tehát fontos a templom, amikor Isten népe, tehát nem egyszerűen az épületről van szó, az Isten népe nagy találkozója, örömünnepe, például ez is az, ez is egy templom, ilyen értelemben, és aztán házanként is, közösségenként, csapatonként, csoportonként, tehát a mostani egyházépítésnek, és ez katolikus és más testvérek is felismerték, hogy kis közösségeknek az ezreit, százezreit kell létrehozni, és létre is jöttek, létre is jönnek, és ez tovább is tovább kell munkálni. Csodálatos dolog. Ha megadatik, most is megyek szerdán például Pesterzsébet, egy házi közösségbe, múltkor elmentem ehhez a kis családba, hát legalább 4-5 felekezetből voltak együtt, de valahogy nekik ez nagyon fontos. Évek óta, minden héten, mindig más családnál együtt vannak, énekben, imában, hordozásban, mi a gond, mi a probléma, hogyan egészítsük ki egymást, hiányok, töbletek, és valami csodálatos dolog. Tehát ennek a nyomorult, bűnben lévő, szenvedő, sóhajtozó, nyögő világnak a reménysége Isten, és az ő gyülekezete. Az a gyülekezet, amely családdán formálódik, mert annál nagyobb ajándék és erő pedig nincs. Ahol pedig nincs élet, életillat, nincs közösség, nincs hordozás, nincs életújulás, ott a halál illata van, oda nem jó bemenni, az taszító dolog, az olyan, mintha múzeumban mennék. Ne érezzék a muzális jelleget a távolról jövők a mi közösségeinkben. Az első közösség igenis vonzó volt, pedig radikálisak voltak. Nem attól volt vonzó, hogy a mai egyháznak egy része kiegyezik a korszellemmel, és elkezd vigyorogni és koketálni a világgal, hogy akkor majd népszerűek leszünk, ha mi is ezt is megengedjük, azt is megengedjük, amazt is. Igen, és egy nagy jel volt, akárki, akármit gondol meg a Vatikánról, hogy adta Isten ezt az öreg embert, aki jellé vált. És akkor is, hogyha teológiailag nem mindenben értünk egyet, mert most még így vagyunk, de nekem nagyon fontos volt, és sokaknak nagyon fontos volt, hogy van egy keresztény ember, aki akár az Egyesült Államokban, vagy Németország, bárhol, akár rózsaszín ruhába öltözött férfi homoszexuálisok röhögnek rajta, vagy amerikai feministák mutatják a táblát, hogy go home, és a többi, ő mondja, és teszi, és hirdeti. Tehát ez radikális, de vonzó. Tehát nem hasonulni kell, és azonosulni kell a világgal, hanem szüksége van a világnak a sóra, világosságra, egyértelmű üzenetre. Tehát a házankénti közösség, és ez az, ami ellenállhatatlan, amit ha kipróbálunk, látjuk a saját közösségünkben, ha szól az ige, tehát apostolai tanításban, ha életújulásban él a pásztortól kezdve a csapat, a társaság, és közösség alakul, az pedig ellenállhatatlan, nagyon nehéz abba belekötni. Mibe? Hogy ezek szeretik egymást, hogy itt működik a a csapat, a család. Úgy tekintenek egymásra, mint fivérem, nővérem, édesanyám, és ahogy az Úr, a Mester tanította ezt. És ebben hatalmas erő van. Tehát közösségben kitartóan részt vettek, a kenyér megtörésében, és az imádkozásban, az imádságban, az élő Úrral való élő kapcsolatban. Úrunk, köszönjük, hogy neked ma is, most is jó elgondolásod van a világgal, az egyházzal kapcsolatosan. Köszönjük, Úrunk, hogy elküldöd a te szavadat, igédet, amely életet teremt a halálban is. Köszönjük, hogy szól a csalogány éneke az éjszakában is. Hogyha úgy tűnik, hogy besötétedik minden, akkor is a tieid dalolnak, énekelnek a mennyről, a mennyei valóságról, arról, hogy van megváltás, van egy másik sík dimenzió, egy másik ország, egy emberhez méltó élet. Köszönjük, Urunk, hogy te valóban vonzod a mi életünket ki a mélységből, a sárból, a pokolból, és te ott is ott vagy, ahova mi elmenekülnénk előled. Csodálatos ez a tudás nekünk, ad, hogy igazi ismeretté, tudássá váljon, át lényegüljön ez a felismerés a mi életünkben. Amen.